Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit az Idők elejé című műsor mai adásában. A mikrofonnál a műsorvezető Hók Gyula. Egy szolgálati közlemény a műsor elejére. Ez a mai adás most külső helyszínen került felvételre. Nem élő adás, tehát nincsen mód arra, hogy a kedves hallgatók betelefonáljanak az adásba, de ez persze nem jelenti azt, hogy ne érdekelne minket a kedves hallgatók véleménye, értékítélete, adott esetben építő kritikája. Tehát bátorítok mindenkit, hogy ha az adással kapcsolatban gondolata, észrevétele, kérdése van, akkor azt ossza meg velünk, amelyet megtehet vagy e-mailben az azidokjelei@mariaradio.hu címen, még egyszer a cím, azidokjelei, ékezetek nélkül egybeírva, kukac@mariaradio.hu. A hagyományos postát kedvelők pedig a rádió szerkesztőségébe írhatnak, a 1133 Budapest, Gogol utca 28-as szám alá. És hát nagy szeretettel köszöntöm mai adásunk vendégét, dr. Hankovszky Béla atyát, hát aki halmozza a titulusokat rendesen, mert egyfelől őrnagy is, másfelől kiemelt tábori lelkész, és úgy tudom, hogy egyházközségben is lát el lelkipásztori szolgálatot, tehát multifunkciós atyáról van szó, ha szabad így mondani.
Mint általában minden pap.
Legyen szabad egy személyes kérdéssel kezdenem, mert hogy ugye nagyjából egyidősek vagyunk, én is még ugye a szocializmusban szolgáltam a Magyar Néphadsereg nagyobb dicsőségére, és valahogy a hadsereg akkor sokkal jobban az emberek szem előtt volt, hiszen volt kötelező sorkatonai szolgálat, tehát gyakorlatilag ugye minden család megélte így vagy úgy, ugye közvetlenül a besorozottak és a családtagok pedig hát ugye a sorsközösség okán, hogy milyen is az a Magyar Néphadsereg, mit jelent katonának lenni, és bizony ugye akkor egészen más szelek fújtak, tehát emlékszem például a zalaegerszegi laktanyával én szolgáltam, amikor a politikai tiszt meglátta, hogy egy új szövetséget szorogatok a kezemben, rám ripakod, hogy azt azonnal ássa majd a nagyom, és nehogy valakinek megmutassam, mert különben bajom lesz. És aztán a rendszerváltás után ugye, hogy a kötelező sorkatonai szolgálat megszűnt, így valahogy az átlagembernek a periférikus látásából, ugye a hadsereg úgy kikerült, tehát nem kaptunk egy másik képet helyette, hogy akkor nyilván azt gondoljuk, hogy ugye ez a sereg már nem az a sereg, ami ugye a szocializmus védbástyája volt, hogy de ha szabad egy kicsit provokatívan kérdezni, hogy kerül egy pap, ráadásul ugye magas beosztásban, a morcona kemény, durva hat fiak közé. Tehát, hogy hogyan működik ez ma a seregben?
Hát azt teljesen fontos, hogy ma éppen hogy működik, azt nem annyira tudom. Én azt tudom, hogy amikor bekerültem tábori lelkész szolgálatba, akkor hogy működött. Hát úgy, hogyha én nekem valaki azt mondta volna ezelőtt 40 évvel, hogy én tábori lelkész leszek, vagy 30 évvel, akkor körbe röhögöm. Ez egy teljesen más hadsereg. Én tanulja voltam a sorkatonai szolgálatnak, meg a tömeghadseregnek a leszerelésének, és azt kell mondjam, hogy egyébként, hogy a távoli lelkészi szolgálatomnak az egyik kudarca, az pontosan ez volt, amikor az egyik főtiszt azt fogalmazta meg, hogy mi távoli lelkészük cserbe hagytuk őket. Én nem álltunk kellőképpen melléjük, amikor ugye tömegével kirúgták őket, meg tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet volt, ennek én részese voltam, és azt kell mondjam, hogy az én személyes kudarcom ez a történet. Ettől függetlenül azért, hogy emlékezzünk meg arról, hogy azért ez a Kádár-féle hadsereg, amikor 18 évesen beviszik az embert, és ott elkezd, kezébe nyomják az éles fegyvert, és akkor azért ez nagyon, nagyon nagy kép. Tehát 18 évesen bemenni katonának, és azt látni, hogy egy teljes abszurd helyzetben van az ember, hogy vagy lövöldözik, vagy lecsukják, vagy igazodik, azért ez nem volt egy egyszerű dolog is. Én egyébként azt kell mondani, hogy hála Istennek tudtam vallásos választ adni rá, tehát akkor én akkor tanultam meg rózsavizért imádkozni, akkor tanultam meg így például a távolságukat tizedekben mérni, hogy az alakuló tér volt 4/10, az étkezde volt 2/10, de én előtte nem imádkoztam rózsapüzét, szerencsére normális papokkal voltam körülvéve, úgyhogy nem erőltették. Azt mondták, hogy mondjam azt valamire, amit nem értem, hogy az hülyeség, így aztán nem mondta, hogy hülyeség, de nem is csináltam. Na tehát vissza a kérdésre, hogy én 21 éve vagyok tábori lelkész, ez egy teljesen más dolog. Tehát amikor én sorkatona voltam 85-ben, akkor az volt a epiteton ugonálsz, a duma, hogy a buta katonatiszt. És hát mi is láttuk azt, hogy ha valaki elvégezte a gimnáziumot, akkor az hirtelen tiszthelyettes lett, és akkor tábori, vagy aki a kispapok csinálták neki a kémia, azt sose felejtem el, tehát a kisbab gyerek írta neki a kémia vizsgáit, és akkor, mikor leérettségizett, akkor a tiszt lett belőle. Ez ma nem így van. Ezek maga, tehát ma a honvédség a legmagasabban kvalifikált, nagyon-nagyon értelmes, messze, mondjuk így, hogy túlképzett embereknek a helye. Tehát, hogy ez, amikor összeülnek férfiak és elkezdenek beszélgetni arról, hogy amikor katonák voltunk, az már régen nem igaz, és köze nincs ahhoz, ami most van.
Tehát akkor az a más világ, az ilyen értelemben elmúlt.
Teljesen, hála Isten, teljesen elmúlt. Ez nem azt jelenti egyébként, hogy ne lenne feladat egy távoli lelkésznek, például azzal kapcsolatban, hogy mi van a legénységgel, vagy mit. Tehát az, aki fegyvert visel, morális lénynek kell lennie. Ugye erről szólnak a filmek, erről szól a tapasztalat. Hála Istennek, mi nem éltünk át háborút, legalábbis az én korosztályom, de azt tudjuk, hogy a jellemnek a gyengesége, amikor... Tehát miért követel az ember bűnt? Mert lehetősége van rá. És kinek fegyver van a kezében, annak lehetősége van rá. Tehát mit kell tenni? Fegyelmezni magunkat.
Hadd tegyek föl még egy provokatív kérdést ezzel kapcsolatban. Ugye az Úr Jézus azt mondta Péternek, amikor ugye a kardot ragadott, hogy ugye tedd vissza a hüvelyébe kardot, mert ugye kardal vész, ki kardal él. Ugye? És az ember azt gondolná, hogy ugye a keresztény embertől az erőszak bármiféle forma, ez távol kell, hogy álljon, hiszen mi békés emberek vagyunk, mi megbocsájtunk, ugye az ellenségnek az a dolgunk, hogy neki is megbocsássunk, imádkozzunk érte, ne álljunk bosszút. Ugyanakkor, ugye már a rádióban ugye a Honvédség állandó műsorának is az az alcím, hogy Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A kérdésem arra, hogy nincs itt valami ellentmondás, hogy nem választani kellene a fegyverek és a szeretet között? Tehát hogy függ össze, hogy fér össze a kettő?
Hát úgy fér össze a kettő, hogy én azt gondolom, hogy azt mindegyikünk eldönti, hogy ha megütik az én arcomat egyik oldalról, akkor odaadhatom el másikat, de azt például nem tehetem meg, hogy a te arcodat megütik, akkor a te arcodat, a másikat is odafordítom, hogy azt is tessék megütni. Magyarul tehát, hogy az egymás megvédése az a szeretet rendjébe tartozik, és a katonaság pontosan, vagy a honvédség ezt jelenti, hogy megvédem a másikat, akit Isten rám bízott. Képes vagyok arra, hogy megvédjem azon a módon, amit meg lehet tenni. Nyilván egy tábori lelkész nem gondolja, hogy lövöldözni fog, viszont ebben a sajátos helyzetben, amivel vagyunk, az azt jelenti, hogy ha kell, akkor lövök is, tehát hogy tudok, képes vagyok lőni. Egyébként hozzáteszem, hogy én ezt nagyon képmutatónak tartom, ezt a dolgot, amikor mondják, hogy ne ölj. Hát a Szentírásban, ha valaki kikeresi ezt a parancsot, hogy ne ölj, akkor mellette ott van, aki viszont apját, anyját megüti, halállal lakoljon. Az, aki, és akkor van egy csomó parancs, aminek ez a szankciója az Isten igéjében, hogy halállal lakoljon. Magyarul én nem látom, a kereszténység nem pacifista. Tehát nem akarunk minden áron békét. Az Úr Jézusban volt szent harag. Tessék végigolvasni a Szentírást. Jézus hányszor kiabált, hányszor háborodott föl, lerókázta Heródes.
És tegyük hozzá, ugye ő maga mondta, hogy ugye nem békét hozta, hanem kardot.
Igen, ami persze nem azt jelenti, hogy provokáljuk egymást, viszont tudomásul vette azt, amikor egyébként a legjózanabb mondások egyik, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy szegények mindig lesznek köztetek. Igen, mindig lesz szegénység. Mindig lesz háború, mindig lesz erőszak. Az, hogy én próbálok, és szerintem ha valakinek, akkor pont egy katonának kell arra törekedni, hogy ne legyen erőszakos. Mert hogy neki van a fegyver a kezében. Tehát neki kell arra törekedni, hogy békés legyen. Tehát hogy ne az erőszak legyen a megoldási modellje. Ez egy óriási nagy feladat. És tábori lelkészek ezért vannak szerintem, hogy erre figyelmeztessék őket.
Hát, hogy talán azért is zárnám ezt a gondot azzal, hogy a hétköznapi civil embernek is szüksége van lelki támaszra. Nem véletlenül az egyház ugye erősen olyan legyen állandó lelki vezetője az embernek, akivel meg tudja beszélni a vívódásait, a kételjeit, amiben nem lát tisztán, vagy egyszerűen csak igen segítséget. Nem helyette fognak dönteni feltétlenül, de hogy a tükröt tartanak az ember elé. Tehát hogyha egy mondjuk így békés polgári körülmények között élő ember neki szüksége van erre, akkor mennyivel inkább adott esetben egy katonának, akinek lehet, hogy élesebb helyzetek kell szembesülnie, vagy nehezebb helyzetekben kell döntenie, és hogyha ez a katona ráadásul keresztény, akkor ugye neki különösen fontos ez, hogy szeretnék jól igyekszem helyesen dönteni, vagy a lelkiismeretemet követni.
Egyébként azt gondolom, hogy itt a Mária Rádióban kell ezt hangsúlyozni, hogy mi sosem kérdezzük meg a katonáktól, hogy keresztények vagy nem keresztények. Amikor én 96-ba bekerültem a Honvédségbe, akkor ez egy külön poszt volt az én részemről, hogy minden egyes alkalommal, amikor bármilyen szerepem volt, akkor elmondtam, hogy én nem a politikai tisztek helyett állok itt. De ettől függetlenül mégis azon a helyen álltam mindig fizikailag, ahol a politikai tiszt állt előtte 5 évvel. Magyarul örököltünk egyfajta helyzetet. Ez a helyzet azt jelenti, hogy hivatalból megnyilvánulhatunk is. Hivatalból mindig el kell mondani azt, függetlenül, hogy keresztény valaki, vagy nem keresztény valaki, hogy mit jelent az életvédelme, mit jelentenek az alapvető emberi normák, a kiszolgáltatottak, a bajban lévőknek, a sebesülteknek. Ugye egy katona addig katona, amíg fegyver van a kezében. Ha nincs fegyver a kezében, akkor sebesült. És akkor teljesen más törvények vonatkoznak rá. Ezt lehet polgári törvénykönyvből, Helsinki, meg nem tudom milyen bizottságok vagy szintjén érvényesíteni, de ezt nekünk kell képviselni. És egy tábori lelkésznek az a dolga, hogy ezt tanítsa az embereknek, hogy ez nem keresztény norma pusztán, hogy a sebesült az részvétre szorul, hanem ez egy általános emberi norma, függetlenül attól, hogy muszlim valaki, zsidó vagy keresztény.
Amikor a mai adás témáját egyeztettük, akkor ugye a közvetlen apropója az volt, hogy nemrégiben Török Bálinton volt egy lelki nap, amelynek a középpontjában a keresztény embernek a profétai küldetése volt. És a lelki nap persze természetesen nagyon tartalmas volt, csak nekem, aki mindent egy picit műsorvezetői füllel is hallgatok, meg szemmel is nézek, azért a szöget ütött a fejembe, hogy a még jóra való derék és a vallását tényleg gyakorló testvéreink között is nagyon sokan vannak olyanok, akiknek az, hogy proféta, meg szent, az amilyen egészen más világot jelent. Hogy mint az ufók az űrben, tehát hogy az olyan, hát jó, hogy ő is ember, vagy ember volt, de az amilyen egészen más kaszt, hogy vannak a proféták, meg a szentek, ismerjük őket részint ugye a Szentírás lapjairól, részint a szentek életéből, hallgatjuk az élettörténetüket, de hogy mindig úgy gondolunk rájuk, hogy az valami teljesen más brigád, vannak ők, meg vannak mi, a, úgymond a rendes, egyszerű, hétköznapi emberek. Nincs ebben valami félreértés?
Dehogy is nem, hát annak idején néhány évvel ezelőtt kellett egy ilyen előadást tartanom, és annak az volt a címe, hogy a szentség paradigmájának a megváltoztatása, vagy megváltozása. Tehát ha valaki, ez egy bonyolult a hangzik, de nagyon egyszerű dolog, kézbe veszi valaki a hagyományos szentek életét, mondjuk a legenda aureát, az arany legendát, ami a középkornak volt a szentjeinek az életrajza. Ott például azt szerepel, hogy Szent Miklós akkora nagy szent volt, hogy péntekenként csak az anyjának az egyik melléből szopott, és nem mind a kettőből, és ekkora nagy szent volt. És ez nem így van. Tehát ez nem így van. Ha valaki emlékszik erre a filmre...
Vagy ha így volt is, nem ez a lényeg, hát, a Szent Jóhállában.
Ilyen volt, nem volt egyébként szerintem, mert normális ember volt. Aki ismeri a filmet, a Legyetek jók, akkor abban
van... Méri Szent Fülöp,
és abban van ez a kis mondat, hogy ő egy szent. És akkor azt mondja, Szent Fülöp, tehát egy hülye vagyok. Tehát, hogy az a fajta életszentség, ahogyan eddig beszéltünk a szentekről, az arról szólt, hogy hogyan különböznek tőlünk, és ennek következtében miért vagyunk mi fölmentve az életszentségre való törekvés alól, hiszen hát egyikünk se lát két lovat, mint talán négy úristent, vagy nem, tehát hogy nem
olyan... Nem lebegünk a föl
fölött. Igen, nem lebegünk a föl fölött. Ehhez képest én pont a mai nap, tehát amikor ez az interjú fölvételre kerül, 23. János, tehát ő egy normális szent volt. Tehát, hogy a kortársunk, aki itt az orrunk előtt volt.
Aki viccelődött sokat, ironizálta a saját pápaságával kapcsolatban is, tehát mert humorizálni saját magán is.
Éppen reggel, mi sem volt, mondtam a nővéretnek, akik nem is értem, hogy nunciusként, párizsi nunciusként provokálták 23. Jánost, és egy nő, egy ilyen, nem lehetett eldönteni, most éppen levetkőzött, vagy fölöltözött, úgy jelent meg a fogadás. És akkor a 23. János adott neki egy almát, és akkor mondta neki a nő, hogy miért adott egy almát. Azt mondja, harapjon bele. Éva is akkor vette észre, hogy mezítelen, amikor beleharapott az almába. Tehát ezt mondom, ez az életszentség.
Talán már valamelyik korábbi adásban mondtam, de elég fontos ahhoz, hogy megismételjem, hogy ez a szentség átfordítása és a gondolat megszerettetése, hogy nekünk magunknak is az a dolgunk, hogy szentek legyünk, és ez nem valami vallási gőg vagy nagyképűség, hanem egyszerű keresztény kötelesség. Arra számomra a legmarkánsabb megfogalmazást Barsi Balázs atyának a Názáret iskolája című könyvében találtam, ahol pontosan arról van szó, hogy az életszentség útját hogy lehet a leghétköznapibb és legszürkébb körülmények között megvalósítani. Tehát pont ezért Názáret iskolája, hogy nem nagy tündöklés, nem nagy természet fölötti jelenések, hanem munkás hétköznapok, takarítás, főzés, rendrakás, egymás türelmes elviselése.
Bocsáss meg, hogy a szabadba vágok, két nagyon fontos dolog van számomra ezzel kapcsolatban. Az egyik, amikor az egyik jezsuita atya mesélte, amikor sitten voltak, lecsukva, és akkor az egyik pap testvér ott elkezdte mondani, hogy fantáziált róla, hogy milyen szép, hogy mindjárt jönnek, elvisznek, nem engedem, hogy bekössék a szememet, és akkor odaálltak, kivizíróztad elé, és akkor azt mondom, hogy éljen Krisztus király, és akkor lelőnek, és vértanul leszek. És mondták neked, hogy jó, de csak meg kéne, a latrinát ki kéne mosni. Jaj, de nekem fáj a lábam. Hát erről ennyit, ez az egyik. A másik pedig, amit a kedves hallgatóknak nagyon-nagyon javaslok. A Graham Greene-nek van egy elképesztően fontos könyve, ez a Hatalom és dicsőség. Ugye, ahol a történet úgy zajlik, hogy van egy húsvér ember, egy pap, aki ilyen-olyan gyengeségekkel, mindenféle hitványsággal megbélyegzett és megterhelt ember, és mellette pedig van egy katolikus család, ahol olvassák a Hozé, vagy nem tudom milyen kispapnak, a szentnek az életét. És ahogyan a szentek élete, ahogyan le van írva, zavarja a gyereket, és az undort vár ki le, vagy elutasítást vár ki, hogy most akkor így teszi össze a kezét, meg ide tekint, meg úgy. Közben pedig ott van, hogy találkozik ezzel a pappal. És ezt a papot, amikor kivégzik, akkor előtte kap fél liter pálinkát, megissza, és összerodjik, és azt mondja, hogy bocsánat. És vértanú lesz. És a Hozé kispap, aki a szentek élete szerint itt valami ilyen Krisztus királya hal meg, az meg undort vált ki. És ez a gyerek, amikor látta és hallotta ennek a papnak a meghalását, amikor jön a következő pap, a kezet csókol neki. Tehát én nagyon javaslom egyébként, tehát, hogy igen, az életszentségre kötelezve vagyunk, azonról nincs fölmentés.
És ez nem valami tőlünk idegen, nem, fura
nem,
dolog.
Nem. És én nagyon-nagyon szomorú vagyok azzal, hogy amikor azt mondják az emberek, hogy hát ja, persze ő szent volt. Hát igen.
Na de hát nekem is annak kell lennem. Sőt.
Ugye én Béla vagyok, és nekem a édesapám azt mondta gyerekkoromban, hogy hát még Szent Béla nincsen, úgyhogy nekem kell annak.
Egyébként amikor a Borsi Balázs atya itt a Názaret iskolájában ezt az életszentség dolgát taglalja, akkor egyenesen ki is mondja, hogy Isten nem azt várja tőlünk, hogy egyszerűen jó polgártársak, meg jó férjek, meg jó munkatársak legyenek. Azt várja tőlünk, szentek, hogy szentek legyünk, de aztán nézzük meg, hogy mit is jelent pontosan a szentség. És vesz egy nagy levegőt, és elkezdi sorolni, hogy ez nem bűntelenséget jelent, nem folytalanságot, nem tökéletességet. Erre sajnos képtelenek is volnánk. Azt mondja, ez azt jelenti, hogy az életem minden pillanatában az egy szenthez, a szent Istenhez tartozom. Azt mondja, a hozzátartozás mindig és mindenütt. Azt mondja, egy bálterem közepén, a házasoknak a hitvesi ágyban, a papnak a konszekráció pillanatában, de még a hétköznapi csüggedések és kísértések poklában is.
Igen, ezért haragszom arra, ahogy Magyarországon valamilyen rosszul kinyomott imakönyv következtében a hírek jelentős része, akik gyónni járnak, a bűnmál témában azt mondják, hogy ígérem, hogy többet, soha többé nem vétkezem, és a bűnt elkerülöm. És akkor mindig el szoktam mondani, hogy ilyet nem mondunk. Tehát Isten nem várja azt tőlem, hogy soha ne vétkezzek. Isten nem a bűntelenség tökéletességét várja tőlünk, hanem a bűnbánatét, az újrakezdését, azt, hogy én belássam, hogy rosszul tettem, és szeretném máshogy csinálni. Bűntelenség nincs. Egyébként volt egy, ez egy nagyon fájdalmas történet volt nekem, hogy felelősek vagyunk azért, hogy miért imádkozunk. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egy szülő nem nagyon szokta átgondolni, hogy mit kér a gyerekének. És akkor volt egy ilyen történetem, amikor valaki azért imádkozott, hogy a születendő gyereke soha ne kövessen el bűnt. És egy súlyos értelmi fogyatékos gyereke született. Nem fog bűnt elkövetni, hiszen a bűn elkövetéséhez felnő, normális beszámítható emberre van szükség. Miért imádkozom? Azért imádkozom, hogy belássam a bűneimet. Nem azért ne kövessek el bűnt. Mert akkor öntudatlan béna lennék.
Mondjuk ugyanakkor azért tegyük hozzá, hogy nem lehet megalkudni és kiegyezni a bűnnel. Tehát nem kell megmagyarázni, hogy hát jó, nem tehettem mást, mindenki így csinálja, meg hát férfi emberből vagyok, hát Istenem, kicsit tilosba jártam. Tehát nem kell megmagyarázni.
Nem, de ettől, most ezt is értem, amit mondasz, de azért van ilyen, hogy modus vivendi. És a modus vivendi az egy teljesen katolikus dolog.
Mit jelent ez
pontosan? A modus vivendi azt jelenti, hogy mód az életre, vagy lehetőség az élethez, hogy nem tudunk 100%-osak lenni, hanem csak 20%-os vagyok, de ez mégis élek. Tehát magyarul ennek következtében én gyónultnak szoktam ezt mondani, hogy az irgalom nem fogy el. Tehát olyan nincs, hogy elfogyott.
Hát az Isten irgalmasság litániájában ugye azt imádkozunk, hogy Isten irgalom a magasságbéli legfőnségesebb tulajdonsága. Tehát azzal együtt is, hogy megismerhetetlen a maga teljes valójában, de amit megmutatott magából, ugye az a legelső, az pont az irgalmasság.
Az irgalma. És az egész, hát a Jézus neve is ezt jelenti. Tehát amikor Isten kimondta önmagát, miúlva Jézus Krisztusban, az ember Jézusban megmutatkozott Isten, akkor az irgalma mutatkozott meg. Én ezt szoktam prédikálni, hogy a mindenhatóságot nem kell kinyilatkoztatni. Azt tudják a zsidók is. A végtelenséget nem kell kinyilatkoztatni. Azt látszik a teremtésben. Tudják a muszlimok is. De az irgalmat, ahogy ő atya, az atyasságot, azt ki kell nyilatkozni. És azt Jézus Krisztusban nyilatkoztatta ki, és mi ezért vagyunk itt, hogy ezt képviseljük is. És ez nyilvánul be mindenben. Legalábbis ez kellene, hogy megnyilvánul mindenben, amit teszünk.
Ugye a Mária Rádió Időkirály című műsorának az alcím az, hogy közéleti aktualitások keresztény szemmel. És az a profétai meghívás vagy küldetés, a minden keresztény ember sajátja, ugye ez egy ilyen általános, de most érdekes módon van egy nagyon konkrét apropója is, hogy erről beszélgetünk, hiszen most hétfőn a parlamentben elhangzott egy államtitkári felszólalás, amelyben ugye a rózsafűzér fontosságra, meg a sátán elleni harcról beszélt az illető államtitkár. Most, mivel a Mária Rágyó nem politizál, ezért szándékoltan ugye az aktuális politikai részével nem is foglalkozom, hogy ez miért és milyen összefüggésben hangzott el. Ugye maga a jelenség viszont érdekes, nem ugye, ilyen ritkán történik, tehát elég nagy sajtó visszahívás volt, és én hogy figyeltem a kommenteket, amiket a kedves felhasználók hozzáfűztek. Azért volt, tehát egy valami nagyon megdöbbentett, volt egy nagyon sztereotíp visszatérő szöveg, a vélhetően többnyire hitetlen kommentelők, hogy a 21. században ilyen 12. századi dudumát levágni, hogy milyen ostobák ezek. Tehát, hogy mindig konzekvensen azt, hogy rózsafűz ér meg sátán magukhoz a szavakhoz, a kommentek azt asszociálták, hogy ez középkori duma, hát mi már elvilágosultak vagyunk a 21. században, már tudjuk, hogy ilyen nincs. Most ugye hívő keresztény emberként azt tudjuk, hogy ugye a hitünk megvallása, meg a hitünk következnek az elvitele az élet minden szegletébe, az valóban ugye megkeresztelt mi voltunkból fakadó kötelességünk, de tehát jó-e, okos-e? Nem. Ilyen parlamenti közegben erről beszélünk.
Ez végtelen ostobaság. Azt gondolom, hogy ez többet árt. Tehát amikor minden áron meg akarunk védeni valamit, akkor többet ártunk neki, mint használunk. Amikor az ember azt gondolja, hogy azt az Istent, aki ilyen mértékben kiszolgáltatta magát nekünk, mint az Eukarisztiában kiszolgáltatta magát Krisztus, hogy nekünk meg kell védeni, akkor ostobák vagyunk. A rózsafűzér az egy teljesen családi történet. Ez olyan, hogy mi hogyan szoktuk a születésnapunkat ünnepelni, vagy mi hogyan ünnepeljük a házassági évfordulónkat, vagy amikor te arról és erről nem beszélsz, mert nem is kérdeztem, és nem is vagyok rá kíváncsi, hogyan csókolod meg a feleségedet. Ez egy családi történet. Rózsafűzér, ez ilyen intim történet. Ráadásul azt tudomásul kell venni, hogy a protestánsok számára mondjuk a rózsafűzér az egy vörös posztó, mint ilyen. Erre hivatkozni, ráadásul aktuál politikai kérdésekben, ez végtelen ostobaságnak tartom. És az a szomorú, hogy éppen vasárnap, hát tudtam volna, hogy a képviselő úr ilyenről fog beszélni, akkor nem tettem volna, de vasárnap éppen előprédikáltam, hogy a rózsafűzér Pilinszky szerint az az unalomnak a megszentelése, a tehetetlenség megszentelése, a kiszolgáltatottságnak a megszentelése, ezt már nem ő mondja, ezt én mondom hozzá, ő csak ennyit mondta, hogy az unalom megszentelése. És erre hivatkozni, tehát ez teljesen blődnek tartom. Amikor azt mondja az Úr Jézus, és senkit nem akarok ledisznózni, de azt mondja, hogy ne dobjátok a gyöngyeiteket a sertések elé, ami nem arról a szó, hogy bárki disznó lenne, hanem arról szó, hogy aki mire nincsen fölkészülve, annak ne kezdjük ezt mondani. Miért gondoljuk, hogy tud vele valamit kezdeni? Miért kell kiszolgáltatni a saját értékeinket, vagy a saját intimitásunkat gúnynak kitenni? Egyébként hozzáteszem, hogy nekem a legszebb komment az a kétfarkú kutyapártnak a reakciója volt, akik azt mondták, hogy örülünk a fölismerésnek, és további középkori módszereket ajánlunk. Ez nagyjából összefoglalja az összes kritikát, amit én gondolok. Egy hívő ember nem tesz ilyet. Ez lehet, hogy erős lesz.
Nem, egyébként ez kicsit összecseng azzal, ugye, amit Ferenc pápa, aki hát hivatalból ugye a langyos keresztényeket is szokta ostorozni, meg ébrezgetni. Ugye ő beszél a szalon kereszténységnek az átkáról. Erről van itt szó?
Erről van szó. Így van, hogy használunk bizonyos ilyen paneleket, nyelvi paneleket, tolvaj nyelvet. Tehát azért azt vegyük vissza, hogy mi, vallásos emberek, egy tolvaj nyelvvel beszélünk. Annak idején még ezelőtt 25 évvel tartottam a katakumán hittant, és mondtam, hogy akkor ott ült 30 ember, akik keresztelkedni akartak. És mondtam, hogy lelki gyakorlat lesz ekkor. Elbeszéltem, eltelt 20 perc, és valaki föltette a kezét, hogy mi az, hogy lelki gyakorlat. És akkor döbbentem rá, hogy hát persze, hát van
nekünk az
tolva gyakorlat, van írás gyakorlat, van ilyen gyakorlat, olyan
lőgyakorlat,
így van. De mi az, hogy lelki gyakorlat? Tehát ez egy tolvaj nyelv, amit mi használunk. És ezen a szinten használni a prózsafűzért, hogy ilyen bedobom.
Igen, azzal úgyse tudnak mit kezdeni. Hát de, és nem is feltétlenül rossz indulatból.
De még egyszer mondom, a katolikus egyházban csak a minimum kötelező. A rózsafűző nem kötelező. Az íme hitünk szent titka, az eukarisztiával kapcsolatban hangzik el. És nem a rózsafűző.
Meg az, hogy aki nem eszi az én testemet, igen, és nem iszza az évet, ugye?
És nem azt mondja, hogy aki nem imádkozó rózsafűzért. Hozzáteszem, hogy én úgy gondolom, hogy minden valamire való vallás, mint az iszlám, mint a buddhisták, mint az ortodoxok, azok ismerik a monoton imádságot. Más monoton ima van az iszlámban, igen, ott az Allah 99 nevét sorolják.
Van, ahol imamaló.
Az ortodoxoknál ott van a Jézus ima, amikor azt ismételgetik, hogy Uram Jézus Krisztus élő Isten fia, irgalmazd nekem bűnösnek, és elmondja 5000-szer.
És erre lép, és a lélegzését is erre állítja.
Nálunk meg rózsafüzér van.
Most azért, hogy a kedves hallgatók, nehogy félértésbe essenek, tehát ugye nem arról van szó, hogy egy katolikus pap arra buzdítja a híveket, hogy tegyék le a rózsafüzért, és ne imádkozzák.
Én imádkozom a rózsafüzért, minden, amikor vezetek, de ez nem egy propaganda eszköz.
Adott esetben inkább közben járó eszköz, másokért is, meg igen, adott
de,
esetben...
De ez olyan, még egyszer mondom, ez olyan intim dolog, és nem értem, hogy ha valakinek nincs intimitása, akkor azt tekítsen el attól, amit én mondtam. De ha van intimitásunk, akkor tudjuk, hogy mit jelent az intimitás. Arról nem beszélek parlamentben, arról nem hőzöngök. Azt megtartom magamban, de attól mi van?
Igen, ugyanakkor, ugye, ha keresztény politikus vagyok, és igazán keresztény, nem azt, hogy annak mondom magam, igazán keresztény, ugye akkor a hitemet, vagy a hitem következményét mégiscsak be kell vinnem a parlamentbe.
Nem a rózsafüzér.
Legfeljebb, igen, nem ilyen tukmálós, nem mondom, vagy...
Nem a rózsafüzér. Tehát nyilván egy keresztény, az egyik barátom felvételizett az egyik gimnáziumba igazgató helyettesnek, és ott ült az egész prémium, egyházközségben egyházi iskola volt, és megkérdezték tőle, hogy mennyire katolikus ön. És azt válaszolta rá, hogy még annál is inkább. Hülye kérdésre hülye választ. Tehát én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan nincs ilyen, hogyan kell katolikus módon matematikát tanítani. Tehát matematikát kell tanítani. Itt a tanodában egyébként a hallgatóknak mondom, hogy az hallatszik be, hogy egy tanodában vagyok, és a gyerekek arénáznak. Ilyen nincs, hogy hogyan, milyen a katolikus, mi különbözteti meg a katolikus fizika oktatást, a nem katolikus fizika oktatást, ilyen nincsen. Aki ebbe belemegy, az szerintem ostoba.
Mondjuk talán annyi hitet lehet ebbe belecsempészni, mondjuk, hogyha én katolikus vagyok, akkor nem virtusnak tartom mondjuk a puskázást meg a csalást, hanem azt mondom, hogy szeretnék becsületesen vizsgázni.
Jó. Én ettől függetlenül, amikor főiskolán tanítottam, mindig azt szoktam mondani a hallgatóknak, hogy a gyerek az a dolog, hogy puskázzon, a tanárnak az a dolog, hogy elkapja, én ebből sose csináltam morális kérdést, és a spirituálisunk annak idején a teológián azt mondta nekünk, amikor bementem, meg voltak tárgyak, amikből hát egyszerűen lehetetlen volt. Tehát, hogyha dogmatikától készülni akartam, akkor mondjuk hát akkor éppen a szociológiát Isten nyugtassa szegény, aki tanította, tehát most nem fogjuk, tehát mindegy, nem volt lehetség. És akkor megkérdeztük tőle, hogy bűne a puskázás. És arra a spirituálisunk azt mondta, hogy amíg a gyerek, addig puskázik. Bocsánat. Ennyi volt a válasz rá.
Ha viszont ugye ez a módszer nem jó, akkor mi a hiteles módja annak, hogy én a keresztény hitemet ugye bevigyem mindenhol, mert az viszont valóban igaz, és ugye a II. Vatikáni zsinat külön kihangsúlyozta, hogy a világi keresztények éljék meg azt, hogy mennyire fontos szerepet kapnak ők, és nem egy ilyen másodosztályú futottak még kategóriú keresztények a papság mögött, hanem hogy az ő fontosságuk pont abban rejlik, hogy én úgy szoktam, olyan képen szoktam azt érzékeltetni, hogy mivel a papság kezében van ugye az oldáskötés, ugye és az átváltoztatásnak a képessége, tehát ők az egyház szíve, de a világívek pedig azok az erek, amelyek ezt, amit a vér, a szív pumpál, azt az oxigént, azt a friss vért, azt elviszik a test minden szegletébe, ahol nincs pap. Ugye? Tehát nekem ott kell a magam helyén ezt a lelkért vett oxigént továbbadnom.
Nézd, én mindig azt szoktam mondani a híveknek, hogy az, ami a pap dolga, a hívek felé, az a hívek dolga a többi ember felé. Az egyetemes papság, ugye minden kereszteléskor megkenik a gyereknek a homlokát krizmával. A krizma az a fölszentelésnek az olaja.
Igen, a templomot is így szentelik.
Oltárt, papot, mindenkit. Mert hogy minden megkeresztelt ember föl van szentelve Krisztus egyetemes papságára. Ami azt jelenti, hogy ami az szolgálati papság dolga a hívek felé, az a hívek dolga a többi ember felé. Tehát a papnak az a dolga, hogy jó embereknek jó Isten jókat mondjon. A ti dolgotok, kimentve a világba, tanúságot tegyetek arról, amit a templomban, a szentségek által, a prédikáció által, mondjuk így, hogy a szent beszéd által meghallottatok. Tehát az én dolgom nem az, hogy a hitetlen emberre beszéljek. Mert nem is találkozom vele. Mondjuk az más kérdés, hogy tábori lelkész az ember itt a tanodában, nem, de ez már az egyéni helyzet. De a szolgálati papság dolga az, hogy a híveket erősítse meg abban a tanúságtételben, hogy ők elmenve ott, ahol élnek, a munkahelyükön, a családjukban, ugye a hit egyenságon nem öröklődik. Tehát sajnos.
Vagy hát, mindig személyes döntés,
hogy elfogadás. Tehát a saját családodban tanúságot tegyél.
Egyébként a világhíveknek így ez az általános papi feladatára, én mindig azt szoktam mondani, hogy paphoz, mármint fölszentelt áldozó paphoz, ugye az megy, aki paphoz akar menni. De amikor a világi hívővel, tényleg a bolti pultnál, vagy az esztergapad mellett, vagy a gépjármű volánya mellett találkozik a másik nem hívő ember, akkor ő jó esetben úgy kap papot, hogy nem is tudja, hogy papot kap. És de ez a dolgunk.
Ez egyébként egy elképesztő, tehát hogyha ugye az elmékelés kötelezettsége az nem csak a papokra, meg a szerzetesekre vonatkozik, az minden hívő embernek kötelessége elmélkedni, ami nem azt jelenti, hogy ülsz az ágyad szélén este 7-től 8-ig, és összeteszed a kezedet, az azt jelenti, hogy ha mosod a fogadat, mész az úton, nem tudom, és reflektálsz arra, hogy mit jelent az, hogy hívő ember vagy. És én ezzel, tehát most egyébként mai sztori volt, hogy bementem valami boltba, fizettem, az előttem levő kérdezte, hogy akkor lehet-e még a pontját érvényesíteni. Mondták, hogy már nem lehet, mondtam, hogy az enyémet lehet, mert én nem érvényesítem, nincs ilyen kártyám. Egyszer megváltozott az eladónak a hozzáállása én hozzám, mert azt látta, hogy tudom én, pedig ez még csak nem is jó tétemény, mert semmi, ez egy sima hűség. És mégis megváltozott, láttam rajta, hogy másként állt hozzám. Tehát olyanokat tett, amiket előtte, tehát más, és ezt jelenti a tanúságtétel, hogy megpróbálok jó lenni. És ez nem azt jelenti, hogy megvár, amíg valaki elesik az úton, hát nem szoktunk ilyet látni, hogy elesik az úton. Nem szoktunk olyat látni, éppen valaki haldoklik az út testen, és oda megyünk hozzá. De azt látjuk, hogy valaki bajban van, és segítek rajta, vagy nem.
Mivel már csak egy pár percünk van az adásidőből, megkérlélek, Atya, hogy akkor egy záró gondolatot mondjál a tekintetben, hogy ugye mi az, amit ne tegyünk, hogy ne csapjuk agyon a kereszténységet mások előtt, illetve mi az, amit tegyünk, és ehhez egy ilyen fölvezető gondolatként hadd mondjam el azt, akkor az egyik kedves ismerősöm jelentkezett a mentőkhöz, mert ő nagyon tehát szolgálatkész, hogy jót akart tenni, és ő is látta ezeket a víziókat, hogy akár most ilyen, meg olyan hűha. És akkor a mentőállásnak a vezetője azt mondta neki, hogy rendben van, de ugye azt tudod, hogy a kivonulások mondjuk 5%-ával lesz az, hogy úgy látványosan megmentesz valakit, meg visszahozza az életbe, és a 95% az az, hogy összeszeded a piszkos hajléktalant, így van. Tehát az, ami nem olyan látványos, nem olyan nagy durranás, vagy adott esetben tényleg kellemetlen és macerás, és de mégis, ha nem a szolgálatot vállalja, tukkal gondol, akkor ezt is elvállalja.
Hát én azt tudom mondani, ez egy ilyen régi poénom, pedig nem annak szánom, hogy amikor az Úr Jézus ment fel a mennybe, akkor visszaszólt a tanítványoknak, és összefoglalta egyetlen mondatba az evangéliumát, hogy legyetek normálisak. De ezt még már nem hallottam, mert messze volt, így nem írták le, de mondta. Tehát én azt gondolom, hogy alapvetően arra kell törekedni, hogy minden, ami szélsőség, És a középkort le lehet nézni, de a középkornak ott volt ez a nagyon gyönyörű mondás, hogy ne küdvégisz, hogy semmit sem túlzással. Tehát, hogy semmit sem túlzással. Normálisnak lenni. Isten normalitást vár tőlünk, mivel hogy egy normális ember volt. 30 évig az Úr Jézus nem ficánkolt, nem csinált semmi extrát. És utána most egy vagy három év, most mindegy. De akkor sem. Akkor sem feltűnősködött is. És ezt kéne tőle megtanulni. Nem kell feltűnősködni. Nem kell hőzöngeni. És én azt gondolom, hogy ha mindenáron meg akarjuk védeni az evangéliumot, meg mindenáron meg akarjuk védeni a kereszténységet, akkor tönkretesszük. És azt mondja az Úr Jézus az egyik helyen, amikor a 72 tanítvány visszatér, azt mondja, hogy semmi sem fog ártani nektek. Ettől még meg mindegyiket megölték. De nem árt nekik. És most arra berendezkedni, hogy mindenáron megvédjük magunkat, hogy meg ne öljene bennünket, és ezért embertelenek lenni, hogy nehogy megöljön bennünket valaki, az szerintem nagy baj.
Műsoridő sajnos lejárt, ezért megköszönöm dr. Hankovszky Béla atyának és őrnagy úrnak, hogy rendelkezésre állt a mai adásban. Az Idők elejé című műsort hallották. Búcsúzik a műsorvezető Hók Gyula. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Jelei. Közéleti aktualitások keresztény szemmel.